वरदारी जय गिरिवरदारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी जय वल्लभ जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी जय यशोदानन्दन जय व्रज जनरञ्जन जय व्रज जनरञ्जन जय यशोदानन्दन जय व्रज जनरञ्जन जय व्रज जनरञ्जन जय यमुनतिरवनचारि जय कुञ्जबिहारि जय यमुनतिरवनचारि जय कुञ्जबिहारि जय राधा माधव जय कुञ्जबिहारि जय राधा माधव जय कुञ्जबिहारि श्रील प्रभुपाद की जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय जय निताय गौर प्रेमानंदे श्रीमद्भागवतम harmadikének 24. fejezetéből a 10. vers következik. A fejezet címe Kardama Muni lemondása. Bhagavantam param brahma Bhagavantam param brahma Satvenam shena shatruhan Satvenam shena shatruhan Tatva sankhyana vigyantyai Tatva sankhyana vigyantai Jatam vidvam ajasvarat Jata vidvam ajasvarat Bhagavantam param brahma Satvenam shena shatruhan Tatva sankhyana vigyamtyai Jatam vidvam ajasvarat दत्त जी। Köszönöm. Srila Prabhupád fordítása. Maitreya folytatta. Ó ellenség elpusztítója! A megszületetlen Úr Brahmán, aki szinte függetlenül tesz szert a tudásra, megértette, hogy az Istenség legfelsőbb személyiségének egy része tiszta létének minőségében megjelent Devahuti méhében, hogy elmagyarázza a Szánkja jogának nevezett tudomány teljes rendszerét. Ismételjük együtt. Maitreya folytatta. Ó ellenség elpusztítója! A megszületetlen Úr Brahmá, aki szinte függetlenül tesz szert a tudásra, megértette, hogy az Istenség legfelsőbb személyiségének egy része, tiszta létének minőségében, megjelent Devahuti méhében, hogy elmagyarázza a Szankhya jógának nevezett tudomány teljes rendszerét. Köszönöm szépen. Srila Prabhupád magyarázata. A Bhagavad Gita 15. fejezetében arról olvashatunk, hogy a Vedanta Sutra szerkesztője maga az Úr, s ő a Vedanta Sutra tökéletes ismerője. A Szánkja filozófiát szintén az Istenség legfelsőbb személyisége hozta létre, amikor Kapilaként megjelent. Van egy álkapila, aki létrehozott egy Szánkja filozófiai rendszert, de az Isten Kapila inkarnációja nem ez a Kapila. Kapila, Kardama Muni fia, az ő Szánkja filozófia rendszerében nagyon érthetően megmagyarázza nem csak az anyagi, de a lelki világot is. Brahmán megértette ezt, mert ő szvarát, azaz majdnem független a tudásszerzésben. Azért nevezik így, mert nem járt semmilyen iskolába vagy egyetemre, hogy tanuljon, hanem mindent belülről sajátított el. Brahmán az első élő teremtmény az univerzumban, ezért nem volt senki, aki tanítsa. Tanítója maga az Istenség legfelsőbb személyisége volt, aki minden élő teremtény szívében ott lakozik. Közvetlenül a szívében lakozó legfelsőbb úrtól tett szert tudása, ezért néha szvarátnak és adzsának is nevezik. Egy másik fontos gondolatot is feltár ez a vers. Szatvénám séna. Amikor az Istenség legfelsőbb személyisége megjelenik, magával hozza mindazt, ami Vaikuntán körülveszi, ezért neve, formája, természete, környezete és kísérete mind a transzcendentális világhoz tartoznak. A valódi jóság a transzcendentális világban létezik, itt az anyagi világban a jóság minősége nem tiszta. Létezhet, de a szenvedély és a tudatlanság mindig beárnyékolja. A lelki világban a jóság tiszta minőségében uralkodik, amelyet Shuddha Szatvának, vagyis tiszta jóságnak neveznek. A Shuddha Szatva másik neve Vasudeva, mert Isten Vasudevától születik. Ennek egyik jelentése az, hogy amikor az ember tisztán a jóság minőségébe állapodik meg, megértheti az Istenség legfelsőbb személyiségének formáját, nevét, természetét, környezetét és kíséretét. Az amséna szó azt jelzi, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége Krisna kapiladévként jelent meg, mint részének a része. Isten vagy kaláként vagy amsaként terjed ki. Amsak közvetlen kiterjedés jelent, kalá pedig a kiterjedés kiterjedése. Nincs különbség a kiterjedés kiterjedése és maga az Istenség legfelsőbb személyisége között, ahogy nincs különbség két gyertya között sem, mégis azt a gyertyát tekintik az eredetinek, amelyről a többit meggyújtották. Krisnát ezért Parabrahmannak, az eredeti istenségnek és minden okának nevezik. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtadhi Tulishma Teshvaram Swamiti Namine. Fogok egy kicsit erről a versről beszélni, de nem olyan sokat, mert van egy meghirdetett témánk. Ugye a téma a mai napra az, hogy mi a különbség az alázat és az önbecsülés hiánya között. Ami fontos a mi szempontunkból is megérteni, hogy hogyan tudjuk megérteni olyan jelentéseket, amit elég gyakran hallunk, hogy legyünk alázatosabbak a fűszálnál, türelmesebbek, mint a fa. Vagy Krishna Das Kaviraj Goswami írja a Chaitanya Charitamritában, hogy Jagai Madai Hoiti Muni Szép a Pista Purisera Kita Hoiti Muni Szélagista, hogy bűnösebb vagyok, mint Jagai és Madai, és alacsonyabb rendű az ürülékben lévő féregnél. Hogy ezeket a kijelentéseket egy helyes perspektívából kell megérteni, mert félre is lehet érteni, és amikor félreértjük, és helytelenül alkalmazzuk, akkor problémát csinálhatunk magunknak. De még mielőtt ebbe belekezdenénk egy pár szót erről a versről és a magyarázatról, ugye itt Kapiladév megjelenéséről van szó, és Srila Prabhupada két fő témát is megemlít. Az egyik, hogy ugye Kapiladév elhozta a Sankhya Yoga rendszert, és ezt tanítja itt a Bhagavatam későbbi oldalain a mi számunkra, és beszél az Úrnak a megjelenéséről, az Úrnak a kiterjedéséről. Mind a két témáról fogok egy nagyon picit beszélni, bevezetésképpen. A Sankhya jógának van egy nagyon-nagyon fontos célja. A Sankhya jóga filozófiájának az a célja, hogy lecsökkentse az anyagi ragaszkodásunkat. A mi fő problémánk itt az anyagi világban az érzékkielégítésre való vágy. És a Sankhya jógának az a célja, hogy ezt eloszlassa. Amikor Pariksit Maharaj kérdezett Sukadev Goszvámitól, hogy mit kell csinálni annak a személynek, aki a halálra készül. Ugye ez mindannyiunknak szól igazából, mert előbb vagy utóbb mindannyian szembesülünk ezzel az érettségi vizsgával. Nem tudjuk pont előre, Pariksit Maharajnak volt 7 napja, nekünk nem tudjuk, hogy pont mennyi van hátra. És kérdezte Pariksit Maharaj, hogy mit kell csinálnia. És nagyon egyszerű választ adott neki Sukadev Goszvámi először, hogy igazából a te egyetlen dolgod, hogy az Istenség legfelsőbb személyiségére emlékezzél és ráfókuszáljál. És itt be is fejeződhetett volna a Bhagavatam. Lecke megmondta a választ, ezt kell csinálni, akkor megyek tovább. És ugye, de Pariksit Maharaj azért tovább kérdezett, hogy hát ez jó, de ezt hogy tudom praktikusan megcsinálni, mert ha bár ő tud könnyen Krisnára gondolni, ő bennünket képvisel, de hogy tudunk mi könnyen Krisnára gondolni? És mondja Sukadev Goszvámi neki, hogy 3 alapvető rendszer van, ahogy Krisnára lehet gondolni, Brahman, Paramatma és Bhagavan. Hogy valaki gondolhat a legfelsőbb úrra, hogy a legfelsőbb úr energiája kiterjed itt az anyagi világba, Krishna mindenben benne van, minden atomban, minden létező tulajdonság, amit tapasztalunk, az az ő tulajdonsága. A második, hogy Krishna ott van mindenkinek a szívében, és igazából minden élőlényt ő irányít, ő a tanúja az élőnyek tetteinek. És a harmadik, hogy Krishna létezik a saját kontextusában, a lelki világban, és amikor valaki az ő keftelésein meditál, akkor teljesen megválik az anyagi kötőerőktől, és visszajut a lelki világba. És ezt kicsit bővebben elmondja az első 3 fejezetben, a második énekben. És itt is le lehetett volna zárni, hogy akkor már ez mind megvan, de még Pariksit Maharaj tovább kérdez, hogy kell ezt csinálni, hogy kell a Brahmanon meditálni, hogy kell a Paramatmán meditálni, hogy kell az Istenség legfelsőbb személyiségén meditálni. És a Simat Bhagavatam következő 10 éneke, a 12. így bezárólag ezt bontja ki. Tehát, hogy igazából ebből ágazik ki a Bhágavatam, hogy kell a legfelsőbb úrra gondolni Brahmanként, Paramátmaként és Bhagavánként. Amiért ezt elmondtam, hogy a Szankhya filozófiai rendszere az anyagi világot elemzi, és ez az anyagi világot köti a legfelsőbb személyhez, hogy ez az anyagi világ a legfelsőbb személynek a virát rúpája, és amikor valaki megérti, hogy igazából mi az Istenség legfelsőbb személyiségével vagyunk kapcsolatban folyamatosan, Sisi Ráda Sáma Szundar Ki Jai. Senki nem tudja elkerülni a kapcsolatot a legfelsőbb személy Brahman aspektusával, és amikor valaki tudatos erről, akkor nem lesz illúzióban. Mert akkor eloszlik ez a vonzás az anyagi energiának. Mert az anyagi energia addig tud vonzani bennünket, amíg azt gondoljuk, hogy nincs az Istenség legfelsőbb személyisége, és én vagyok az élvező, és ez az én élvezetemre van. De amikor valaki tudatos arról, hogy ez a legfelsőbb úr teste, aki mindig figyeli őt, aki mindig tudatos mindenről, akkor elkezd másképp gondolkodni. És az első lépés ennek, hogy szét kell szedni az anyagi energiát darabokra. Srila Prabhupád többször adja a példát, ugye a legerősebb vonzódás az anyagi világban, és a férfiak és a nők közötti vonzódás. Ugye ez a kettősségnek az egyik legalapvetőbb elve. De amikor, és főleg a testi vonzódás szempontjából, de amikor valaki elemezni kezdi, hogy mi van ebbe a testbe, elkezdi szétszedni, hogy ugye miből áll ez a test? Valakinek ötlete? Miből áll ez a test? Vérből. Csont, hús, zsír, hajszálak, szőrszálak, bőr, stb. Még lehetne részletezni a dolgokat, hogy mi van benne. És ahogy így ki van részletezve, akkor amennyire ki van részletezve, egyre veszít a vonz erejéből. De ez a valóság. Tehát, hogy ebből áll ez a test. De amikor az ember illúzióban van, akkor másképp gondolkodik erről a testről. Ugye amikor valaki mondjuk, ugye ezt a vékony réteget levennénk a testről, amit bőrnek hívnak, és itt lenne ez a test bőr nélkül, akkor mindenki nagyon-nagyon rosszul érezné magát. Ugye ezért az emberek nem szeretnek halott embert látni, mert rosszul lesznek tőle, mert ugye élőként azonosítjuk ezt a testet. De ez a valóság, hogy a test az most is halott, csak azért tűnik élőnek, mert benne van a lélek. És amikor így szétszedjük dirib darabra, Srila Prabhupád mondta a sztorit a folyékony szépségről, azt hiszem mindenki emlékszik a sztorira, nem mondom el, de igazából ugyanez az alapja. Vagy amikor valakit nagyon vonz egy ház, hogy nem tudom, milyen szép lakhely, milyen jó lenne ebbe lakni. Ugye, amikor valaki megházasodik, az első dolog, amivel szembesülnek, hogy hol fogunk lakni, milyen szép ház lesz. És akkor valaki nézegetnek képeket az újságba, hogy ilyen ház kéne, olyan ház kéne. És ezek nagyon vonzóak, ezek a házak, az otthon vagy a menedék szempontjából. De miből áll ez a ház? Miből áll egy ház? Tégla és még cement. Vályog. Vályogból is állhat a ház. Miből még? Üveg, ajtó, ablak, cserép, gerenda, stb. Na már most, hogyha mellé teszünk két képet, az egyik egy ilyen szép, nagyon szép házról, és a másik egy tüzéptelepről, amin itt fel vannak kupacolva ezek a dolgok. Ugyanaz van a tüzéptelepen, ugyanaz van a házban. De más vonzó potenciával rendelkezik. Ugye a tüzéptelep láttán nem kezdenek el megolvadni az emberek, hogy milyen szép, milyen csodálatos. Pedig ugyanaz van benne. És a Szankhya jogának a célja az az, hogy így szétszedi az anyagi világot apró dalabraira, öt tudásszerző érzék, öt cselekvő érzék, elme, értelem, hamis egó, az öt érzéktárgy, stb. Az érzékelésnek az öt módja, és amikor így szét van szedve, És látjuk, hogy ebből áll az anyagi világ, hogy amikor valaki a teremtésről szóló részeket olvassa a Simad Bhágavatamban, az mennyire szokott izgalmas lenni úgy elsőre. Nagyon izgalmas mindenkinek. Akkor legközelebb erről fogok. Nagyon részletesen el tudom magyarázni az apró részleteit, mindenki nagyon, nagyon fogja élvezni, nagyon izgalmas, semmi történet sincs benne, semmi, csak a atomok, és az atomoknak a, igazából a föld, tűz, víz, levegő, éter, ez az atomoknak az alapja. Tehát, hogy amikor szétszedjük, az nagyon kicsit száraz tud lenni ez a Szánkja filozófia rendszer, de pont ez a lényege, mert hogy amikor száraz, akkor látjuk a valóságot. Mert ez nem az, mint aminek kinéz. Csak úgy kicsit fel van dzsúzozva, hogy úgy jól nézzen ki. De nem ez a valóság. És a Szankhya Yoga, Kapila Dévnek a Szankhya filozófia rendszere ezt csinálja, hogy megmutatja a mesztelen valóságot, hogy ez atomoknak a kombináció, különböző érzékek, érzéktárgyak, stb. És erről fogunk majd most Simad Bhágavatam ezen kötetének hátra lévő részébe olvasni, tehát, hogy ennyi van hátra a Szankhya filozófia rendszerből. Mindenkinek jó szórakozást kívánok. A másik rész, amiről beszél ez a vers és a magyarázat, hogy hogyan jelenik meg az istenségek felsőbb személyisége. Amséna és Kalá, ezt a két szót emeli ki Srila Prabhupád, hogy az Úrnak a kiterjedése, vagy a kiterjedésnek a kiterjedése. Rupa Goswami beszél a Bhakti Rasamrita Szindúban, hogy Krisnának van 64 fő tulajdonsága. És ebből négyel, az utolsó négyel csak Krisna rendelkezik. Ugye a másik inkarnációk 60-nal rendelkezhetnek, de az utolsó négyel igazából csak Krisna rendelkezik. Ki emlékszik, hogy mi ez az utolsó négy tulajdonság, amivel csak Krisna rendelkezik? Szerető bakták veszik körül. Csodálatos fuvolajáték. Keftelések. És formá, igen. Tehát, hogy Krisna nagyon szép, egyedülállóan szép, fuvolázik, préma bakták veszik körül, és csodálatos kefteléseket mutat be, amit a más Nárayan inkarnációk nem mutatják be ilyen szépségesen. És tehát ugye ezzel csak Krisna rendelkezik, és amikor Krisna kiterjed egy inkarnáció formájában, akkor a tulajdonság is megnyilvánulnak az inkarnációkban, de nem biztos, hogy minden tulajdonság teljes mértékben megnyilvánul. Olyan mértékben nyilvánítja ki az adott inkarnáció Krisnának az eredeti tulajdonságait, amilyen mértékben szükség van rá. És ugye Kapiladévként melyik fenség a legdominánsabb a hat fenségből? Tudás, ugye? Ő a Szankhya filozófiát tanítja Dévahútit, és igazából, amikor olvassuk, hogy mit csinál Kapiladév, mit csinál? Tanít. Tehát, hogy elejétől a végig tanít, tehát, hogy átadja ezt a tudást. Tehát, hogy Kapiladévként megjelenő inkarnációban ez a tudás aspektus van hangsúlyozva, és a többi is ott van, de nincs annyira hangsúlyozva, ez a tudás van főleg hangsúlyozva. Jó. Lehetne erről még nagyon sokat beszélni, tehát, hogy erről több órát is lehet beszélni, Krisna hogyan terjed ki, de most nem megyek bele a részletekbe. Akkor áttérnék a mai témánkra, hogy alázat kontra alacsony önbecsülés, vagy ugye alacsony önértékelés. Akkor az a feladatunk most, hogy megvizsgáljuk, hogy mi a különbség a kettő között. Ugye mert felvetettem ezt a pontot, hogy az ácsáreink gyakran beszélnek arról, hogy ugye Trinádapi Szunicsina, Sicsétanya Mahaprabhu ezt adta nekünk, mint a sikerformula, hogy legyünk alázatosabbak egy fűszálnál, és még ugye hallunk magyarázatokat, hogy ugye mit jelent alázatosabb lenni egy fűszálnál, hogy a fűszálra rátaposnak, és nem tiltakozik, ugye ránk valaki rátapos, mi tudnánk tiltakozni, mégse tiltakozunk. Hogyha valaki nincs a megfő tudatban, ez hogyan érezheti magát ilyen kijelentéstől. Vagy hogy alacsonyabb vagyok, mint a ürülékben lévő féreg, bűnösebb vagyok, mint dzsagály és madály. Hogyan érezhet imagát valaki, aki éppen nincs egy olyan tudatban, mint Krishna Das Kavirács Goszvámi, vagy Sri Chaitanya Mahaprabhu, vagy Bhaktivinoda Thakur? Kellemetlenül? Tessék? Nagyon kellemetlenül. Ugye bárki rám lép, és még csak nem is tiltakozok, mindenki csináljon azt, amit akar. Ez egy pozitív, jó érzés? Ugye nem annyira. De miért, amikor az ácsárják beszélnek az alázatnak az érzéséről, vagy hogy ők kifejezik, hogy ugye mennyire jelentéktelennek gondolják magukat, ők hogyan érzik magukat közben? Tehát ez az alázat, ez, igen, ez így, de hogy kicsit pontosabban. Tehát, hogy miért tudja valaki azt mondani tiszta szívvel, hogy én alacsonyabb vagyok, mint az ürülékben lévő férg, vagy bűnösebb, mint dzsagály és madály? Értik, hogy mit jelent alázat? Igen, igen, pontosan. Tehát, hogy az tud alázatos lenni, aki nagyon-nagyon boldog igazából. Mert nincs szükség ezekre a külső dolgokra. Mert van kapcsolat az Istenség legfelsőbb személyiségével, és a Krisnával való kapcsolatból olyan örömet merít, hogy neki nincs szüksége arra, hogy megvédje magát. Nincs szüksége arra, hogy valamilyen külső forrásból tegyen szert elégedettségre, mert megvan minden. Megvan minden. Tehát, hogy ez pont az ellenkezője. És kicsit ezt fogjuk körbejárni, hogy hol lehet ezt a kettőt összetéveszteni. Ugye, mert valaki azt gondolja, hogy ha hallja azt, hogy nekem alázatosnak kell lenni, akkor az azt jelenti, hogy nekem alacsony önbecsüléssel kell rendelkeznem. És akkor egy rossz vágányon indul el, és azt gondolja, hogy ő alázatos, de közben köze nincs az alázathoz. Csak azt gondolja, hogy alázatos. Van egy meghatározása Srila Prabhupádnak az alázatról a Bhagavad Gita-ban. Emlékszik esetleg valaki? Igen? Aha. Igen. Majdnem pontos. Valaki nem akar örömet meríteni abból, hogy mások elismerik őt. Majdnem pontos volt. Tehát, hogy valaki nem vágyik a mások elismeréséből származó elégedettségre. Így határozza meg Srila Prabhupád az egyik magyarázatban. Hogyha ezt a kijelentést elemezzük, hogy valaki nem vágyik mások elismeréséből származó elégedettségre, ez mit jelent? Nem várja, hogy megdicsérjék. Igen? Önmagában elégedett. Krisnával kapcsolatban, igen, valakinek itt volt még. Nem én vagyok a tettek végrehajtója. Valakinek volt még? Saradíja Mataji volt? Vagy ezek voltak? Nem függ mások véleményétől. Tehát pontosan, hogy ez azt jelenti, hogy neki nincs szüksége arra, hogy jól érezze magát, hogy mások megdicsérjék. Mit jelent alacsony önértékelés? Várja a visszacsatolást, hogy nem érzi magát biztonságban addig, amíg nem kap kívülről megerősítés, hogy jó az, amit csinál, vagy ő jó. És erre folyamatosan szüksége van, hogy így egyensúlyba tudja tartani magát. És de ennek van egy veszélye. Mi a veszélye? Hogyha mi függünk a körülöttünk lévő személyek megerősítésén, milyen veszélyeket rejthet ez? Hamis visszajelzéseket kaphatunk, igen, mit még? Hogyha valaki rossz társulásban van, akkor a rossz társulásban van, és szüksége van a körülötte lévőknek a visszajelzésére, pozitív visszajelzésére. De amikor valaki rossz társulásban van, a rossz társaság mit fog tőle elvárni? Helytelen viselkedést, igen. Jó, valakinek még nagyon jó, köszönöm. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy te akkor vagy a csoport része, akkor fogadunk el téged, hogyha ugyanazt csinálod, mint amit mi csinálunk. Szanáltam, Prabhu? Nem tud felelősséget vállalni mások életére, mert más... Tessék? Saját életére. Ugye vegyünk egy nagyon egyszerű példát. Miért kezd el a legtöbb fiatal mondjuk dohányozni? Mert olyan jó a dohányzás? Többiek is csinálják, igen. Még miért? Igen. A másik, hogy te akkor nem vagy a csapatnak a tagja, mert a mi csapatunkban mindenki ezt csinálja, és akkor lehetsz a csapatnak a tagja, akkor veszünk be, hogyha te is ezt csinálod. És akkor így valakit rávesznek arra, hogy dohányozzon, alkoholt igyen, vagy drogozzon, és még lehetne sok minden mást mondani. Tehát, hogy amikor valakinek alacsony ez az önbecsülés, akkor ha rossz társulásba keveredik, akkor nagyon ki van szolgáltatva. Nagyon ki van szolgáltatva azzal kapcsolatban, hogy olyan dolgokat fog csinálni, ami igazából helytelen, káros az ő számára. Milyen probléma adódhat még ebből? Nem lesz boldog. És nagyon könnyű... Tessék? Igen. És nagyon befolyásolható, és nagyon könnyű kihasználni. Ugye amikor alázatról szoktunk beszélni, hogy mennyire fontos az alázat, akkor az egyik első tiltakozás, ami szokott ezzel kapcsolatban jönni, az micsoda? Kinek van tapasztalat erről? Hogy aki alázatos, azt ki fogják használni. És ez van összekeverve. Ez van összekeverve, hogy az alacsony önértékelés, azt gondolja valaki, hogy az alázat azt jelenti, hogy alacsony önértékelés. De alázat az nem azt jelenti, hogy alacsony önértékelés. Amikor valaki alázatos, ő nem függ másoknak a véleményétől, hogy most mások éppen mit gondolnak róla. Ugye valaki mondjuk, mi kimegyünk könyvet osztani. Az emberek többsége mit gondol erről? Milyen jó, hogy itt vagyunk. Nem? Hogy megállítjuk őt az utcán, bekopogunk a házakhoz. Már csak látok, vártam, hogy jöjjetek, mert már nem volt éppen meg a Simat Bhágavatamnak valamelyik kötete, és milyen jó, hogy jöttetek. Ugye? A legtöbb ember így fogadja a baktákat. Mi történne, hogyha mi azon függenénk, hogy az emberek mit gondolnak a könyvosztásról? Mennyi könyvet osztanák? Ugye nem olyan sokat, mert az emberek úgy gondolják, hogy miért zavarsz engem, miért nem mentek el valami más csinálni, miért nem mentek el dolgozni, miért nem mentek vissza Indiába, vagy miért zavarsz itt engem, különben is nincs is Isten, minek ezek a könyvek, amelyek Istenről szólnak, el akarod venni a pénzemet, és akkor még lehetne sorolni. Ugye, de a könyvosztásnak a célja, hogy adjuk nekik a valódi értéket, adjuk nekik Krisnának a szavait, a Bhagavad Gita-t, a Simat Bhágavatamot. De amikor valakinek alacsony az önbecsülése, akkor az azt jelenti, hogy ő neki ezt nagyon nehéz csinálni, mert folyamatosan kap olyan visszajelzéseket, hogy nem jó ez, amit csinál az emberektől. De alázat az azt jelenti, hogy amikor valaki csinálja a helyes dolgot, mert ezt mondja a lelki tanítómester, ezt mondják a szentírások, ezt mondja Krisna, csinálja a helyes dolgot még akkor is, hogyha vannak személyek, akik ezt nem értékelik megfelelően, mert tudatlanok, mert nem tudják, hogy mi a helyes. Tehát, hogy amikor valakinek alacsony az önértékelése, akkor nem tudja megfelelően csinálni a helyes dolgot, mert úgy gondolja, hogy az helytelen, mert olyan visszajelzéseket kap ugye az emberektől, akik a kötörők hatás alatt vannak, akkor nagyon-nagyon könnyű kihasználni egy ilyen szemét, mert folyamatosan visszajelzéseket vár el a körülötte lévő világtól, az emberektől, hogy megerősítsék, hogy ő igazából jó, és nagyon könnyen rossz társulásba keveredik emiatt. És ez a veszély. És elemezzük egy picit az alázatot, hogy mit jelent az alázat? Mikor tud valaki igazából alázatos lenni? Megérti az eredeti helyzetét, mint kicsoda, mint Krisna szolgája. Amikor valaki megérti a helyzetét, mint Krisna szolgája és tudatos Krisnáról, akkor miért könnyű alázatosnak lenni? Nem saját magát teszi középpontba, hanem Krisnát, igen. Látja a különbséget, tehát, hogy nagyon nagy a különbség közöttünk és Krisna között. Igen, ez egy nagyon jó pont. Ezt kapta Krisnától. Igen, ez mind nagyon jó pont valakinek még. Jó, nézzük meg ezt a három pontot, hogy ugye amin van, az Krisnától kaptam. Tehát, hogy mindenki rendelkezik jó tulajdonságokkal. De ezek a jó tulajdonságok Krisnától származnak. Az azt jelenti, hogy ha én kapcsolatban vagyok Krisnával, az mit jelent? Fokozódnak. Nem lesz sose hiány. Mert amikor valaki kapcsolatban van minden jó tulajdonság, minden boldogság, minden gazdagság, minden hírnév forrásával, lesz-e neki valamilyen hiánya? Ugye nem lesz, mert tapasztalja ezt a kapcsolatot, és sose nem lesz hiány, mert ezen a kapcsolaton keresztül, amire szüksége van, mindig megvan, sokkal-sokkal több. Ezért neki nincs szüksége arra, hogy egy önálló individumként akkor azonosítja magát, hogy én vagyok valaki, és nekem kell lennem valaki azért, hogy mások elismerjenek. Mert Krisna szab-e feltételeket nekünk? Hódoljunk meg. A következő kérdés. Hogy amikor nem gondolunk mindig rá, hogy amikor nem fogadjuk el Krisnát, nem hódolunk meg neki, akkor Krisna elfogad-e bennünket? Tehát Krisna igazából akkor is elfogad bennünket, amikor mi helytelenül viselkedünk, amikor a Krisna fenntartja az ateistákat, akik megtagadják őt, ad nekik enni. Fenntartja őket is. Tehát, hogy ha Krisna szempontjából nézzük, akkor Krisna elfogad bennünket akkor is, amikor mi helytelenül viselkedünk. Tehát, hogy nem szükséges valakivé válni, akik nem vagyunk. Ugye, mert önbecsülés hiánya az azt jelenti, hogy valaki mesterségesen felvesz valamilyen azonosságot azért abban a reményben, hogy ebből majd fog valami elégedettséget tapasztalni, hogy akkor tudok valaki lenni, és akkor tudok elégedett lenni. Krisnának szüksége van arra, hogy akkor mi valamilyen szerepeket játszunk ebből a szempontból. Minden tulajdonságunk tőle származik. Minden pénzünk tőle származik. Minden erőnk tőle származik. Mennyire tudunk Krisnára befolyással lenni, hogy látod, milyen gazdag vagyok? Felvettem az ellátmányt. Rengeteg pénzem van. Ugye, hogy Krisná most... És hogyha még a másik szempontból nézzük, ugye valakinek van egy pár millió forintja, vagy pár milliárd forintja, az mennyi az a pénz Krisna gazdagságához képest? Ugye, tehát, hogy Krisnát nem kell így valahogy jó benyomást tennünk rá, hogy igazából mi adományoztunk, ugye befizettem egy széva pudzsát, és akkor milyen jó fej vagyok, akkor lesz neked mit enni, hanem... Ugye Krisna, ő önállátó, önfenntartó, tehát itt Krisnának nincs szüksége erre, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy bármink van, akkor hogyha azon keresztül tudunk kapcsolódni Krisnához, akkor van az a kapcsolat. És ez lehet a pénzen keresztül, ez lehet az intelligencián keresztül, a szavakon keresztül, hogy dicsérjük Krisnát, vagy adjuk az életünket Krisnának, ez mind kapcsolat, és ezeken a kötelékeken keresztül kapcsolatba tudunk lenni Krisnával. És minél erősebb ez a kötelék, akkor annál stabilabbak tudunk lenni. Tehát amikor valaki alázatos, az azt jelenti, hogy nem független azonosságként azonosítja magát, hanem Krisnával kapcsolatban. A következő, amit meg kell néznünk, hogy mi az átmenet a kettő között, hogy ugye valaki alacsony önértékeléssel rendelkezik, az melyik kötőerő főleg? Tudatlanság. És alázat, az melyik kötőerő főleg? Jóság, ugye, és van a tiszta formája, az a tiszta jóság. Mennyire könnyű a tudatlanságból mondjuk felugorni csak a jóságba? Könnyű? Csak úgy valaki fejlett, vagy önbizalom hiánnyal küszködik, és akkor ugye csak hallja, hogy Trinádapi Szuni Cséna, csettint egyet, jó, megértette, és akkor fellép. A kettő között van egy másik kötőerő, szenvedély kötőereje, ami még ugye nem tökéletes, de segít egy pont egy bizonyos szempontból, mert a szenvedély kötőrébe lehet valakinek egy jól megformált hamis egója, ami még hamis, de ez segít abban, hogy valaki föllépjen arra a szintre. Múlt alkalommal, ugye egy hónappal ezelőtt kb. Beszéltünk a különböző azonossági szintekről, amiről talán emlékeztek, ugye, hogy valaki Krisna szolgájaként azonosítja magát, lélekként, hogy valaki teljesen transzcendentális lelki identitás, ugye a Varnásam Dharma szerint a Varnásam Dharma beli kötelességekkel, akkor van a testi azonosítás, és ezek a virtuális vagy kitalált azonosítások, ami manapság egyre gyakoribbá válik. Ugye amikor valaki önbizalom hiánnyal szenved, akkor itt ebbe az alsó kettőbe van főleg, hogy testi azonosítás, hogy én ez a test vagyok, és amikor az a test az nem pont olyan, amiből én kapok elég elismerést, ugye a kozmetikai ipar az erre van ráépülve, hogy ugye a test az változik, és a szépség ideális változik az évek vagy az évtizedek során, hogy az emberek mit tekintenek szépnek. Még a történelem könyvben, a őskorban volt egy ilyen, valamilyen Vénusznak hívták, nem emlékszem, Millendorfi Vénusz, ugye, ami ott abban a korban megformálták a szépség ideát, és az nagyon különbözött, ami most a divatlapokban van megformálva szépség ideál között. És amikor valaki nézi a divatlapokat, és pont nem úgy néz ki, mint azok a modellek a divatlapokban, vagy férfi, vagy női modellek, akkor lehet önbizalom hiánya, hogy én nem pont úgy nézek ki. Azt hiszem, azt említettem múltkor a könyvet, azt hiszem Greenbergnek hívták azt a férfit, aki írt egy könyvet arról, hogy hogyan érezd magad nyomorultul. És akkor nagyon pontosan megformálta, hogy ezt hogy kell csinálni, mert lehet ezt jobban is csinálni. Ugye, és azzal kezdte, hogy akkor két modellnek, egy férfinek és egy női modellnek a különböző fizikai jellemzőit felsorolta, ugye így oszlopokba, és akkor a feladat az volt, hogy írd mellé a saját méreteidet, és utána gondolkozz el a különbségeken. És akkor a második feladatba vegyünk egy szemét, tetszőleges szemét a telefonkönyvből, mondjuk Wolfgang Amadeus Mozart, egy tetszőleges személy. 12 éves koráig felsorolta, hogy hány nyelven beszél, 6-7 nyelven beszélt, hány szimfóniát írt, hány hangszeren tanult meg játszani, és akkor írd mellé te is, hogy hány nyelven beszélsz, hány szimfóniát írtál 12 éves korodig, és hány hangszeren tanultál meg játszani, és azt hiszem volt még egy pár másik dolog is. És gondolkozz el a különbségeken. Ugye, mert ez jelenti, hogy önbecsülés hiány, hogy valaki beszél 6-7 nyelven, én meg még magyarul se rendesen, akkor nagyon nagy különbség van. És ez a személy Mozart hatalmas nagy elismerésnek örvend, és én csak akkor tudok elismerésnek örvendni, hogy én is megtanulok 6-7 nyelven, vagy én is írok egy pár szimfóniát, vagy én is megtanulok zenélni, vagy én is, nekem is pont úgy kell kinéznem, mint a modellek. Ugye erre épül nem csak a kozmetikai ipar, hanem melyik ipar? Van még egy ipar, ami még wellness, plasztikai sebészet. Ugye, hogyha nem megy kozmetikumokkal, nem megy fogyókúrákkal, akkor van még egy módszer, hogy akkor plasztikai sebészettel is lehet vékonyabbnak lenni, vagy ráncmentesebbnek lenni, hogy kicsit ne legyenek már ezek a ráncok, itt milyen csúnya, hogy itt vannak ezek a ráncok. És akkor már nem vagyok olyan fiatal, mint ahol milyen fiatalnak szeretnék kinézni, és akkor ez probléma az én számomra, és akkor kell fizetnem a plasztikai sebésznek, hogy akkor ne legyenek a ráncok itt a szemem mellett, vagy az arcomon, vagy a kezemen. Ugye, azt hiszem, azt a példát is említettem, hogy Hollywoodban már kezd probléma lenni az, hogy idős szerepekre színészeket találjanak, pontosan ezért, mert már annyira szét vannak plasztikázva a színészek, hogy nem tudják hitelesen eljátszani az idős szerepeket, mert már nem úgy néznek ki. És Európából kell importálni idős színészeket, hogy eljátsszák Hollywoodba az idős szerepeket, mert már a hollywoodi színészek nem jól néznek ki az idős szerepekhez, mert nem hitelesen néznek ki. Ugye, mert ez a mai társadalom azt súlykolja belénk, hogyha nem vagy pont olyan, mint a szépség ideál, vagy nem vagy pont olyan, mint az ideál, akkor te rossz vagy. És akkor fizetned kell egy csomót azért, hogy te is jobb legyél. De a valóságban ez egy nagyon kihasználó modell. Ugye, mert így működik az anyagi energia, hogy az anyagi vágyak pont ezt csinálják, hogy egy hiányt keltenek, hogy te nem vagy jó, hogyha nincs meg ez a kocsid, akkor te nem vagy elég jó. Hogyha nincs ennyi pénzed, vagy nincs ilyen házad, akkor nem vagy elég jó. Nem ebbe a ruhába jársz, akkor nem vagy elég jó. De amikor valaki tapasztalja ezeket az anyagi vágyakat, az mit jelent? Mit tapasztal? Igen, valami hiány tapasztal. Tehát, hogy tapasztal egy hiányt, és amikor beteljesíti ezt, hogy megvásárolja azt az autót, vagy azt a házat, vagy azt az új cipőt, akkor valamennyire betöltődik ez a hiány, és eljut a... Meddig jut el? A mínuszból eljött a nullához. És utána jön egy következő anyagi vágy, és megint mínuszba megy, és amikor beteljesíti azt, akkor megint sikerül eljutni a nullához. És a materialista vagy anyagi társadalom erről szól, hogy a ingázás a mínusz és a nulla között. És a boldogság, ott boldogság igazából úgy van definiálva, amikor valaki a mínusztól a nulla felé halad, az a boldogság. Mindenki örül? Nagyon jó lehetőségek vannak. Tehát, hogy nagyon sokszor lehet haladni a mínusztól a nulla felé, mert sok anyagi vágyat gerjesztenek a reklámok által, és lehet így mindig haladni a mínusztól a nulla felé, de ez mit is jelent? Sosem lesz elégedett. És van egy másik haladási irány is. Nullából a mínusz felé. És hogyha nem rendelkez elég pénzzel, akkor hogy tudod visszakanyarítani? És ahhoz, hogy vissza tudjad kanyarítani, elég pénzzel kell, hogy rendelkezzél. Az azt jelenti, hogy rengeteget kell dolgoznod azért, hogy akkor megint mehetsz a mínuszból a nulla felé, és ez egy mókuskerék, és nagyon nehéz belőle kitörni. És a megoldás a kettő között, amit ajánlanak a szentírások, hogy varnásam darma. Mert varnásam darma arról szól, hogy a varnásam darma az egy hamis azonosítás. Ugye valaki brámanak, sratria, vaisya, sudra, brahmacsári, grihasta, vánaprasta, szannyászi. Ezek mind hamis azonosítások. De ez egy jól megformált hamis ego, amiből fel lehet kelni. Mert amikor valaki hozza a Simat Bhagavatam 11-ének azt a példát, sajnos nem tudom pontosan idézni a verset, hogy amikor valaki elesik, és a földön van, akkor egy megfelelő pozícióba kell, hogy kerüljön, hogy fel tudjon állni. Ugyan amikor valaki hanyatt esik, és ott fekszik hanyatt a földön, akkor hanyatt fekvésből nem olyan könnyű felállni. Ha csak valaki nem egy Bruce Lee mondjuk, aki így a hátul felugrik vele. De általában nem olyan könnyű hanyatt fekvésből felállni, hanem valakinek egy olyan pozícióba kell kerülni, hogy megfordul, és akkor a kezei segítségével föl tud állni. És a varnásam pont ezt csinálja, hogy van egy jól megformált hamis ego, az azt jelenti, hogy van kötelességek és jogok egy egyensúlyozott rendszere, ami illeszkedik mindenkinek a természetéhez, és mindenki megkapja megfelelő tiszteletet a varnásam társadalomban, hogyha valaki egy brámana, mert szükség van a brámanákra, hogy adják a tudást. Szükség van a satriákra azért, hogy védják ki az embereket. Szükség van a vaissákra azért, hogy a gazdasági erőforrások, tehát hogy a gazdasági vérkeringés történjen, és szükség van a sudrákra, hogy akkor tegyék a kötelességüket, ugyanúgy, mint a test. Szükség van a lábakra, a törzsre, a karokra és a fejre. És amikor ez a négy testrész együttműködik, akkor minden dinamikus. De a mai világban, ami van súlykolva az embereknek, hogy nem vagy addig jó, amíg nem vagy az ideális. Tehát, hogy amikor egy lábnak azt mondják, hogy te nem vagy jó addig, amíg nem vagy egy fej, akkor az egy probléma. Vagy hogyha egy karnak azt mondják, ugye üzletemberek a törzs, hogyha nem vagy egy törzs, akkor egy problémába vagy. De mindannyiunknak van egy feltételekhez kötött természet, és amikor mások próbálunk lenni, mint amik vagyunk, mint feltételekhez kötött lelkek, akkor mindig önbecsülés hiánnyal fogunk küzdeni. És helyes önbecsülés az azt jelenti, amikor valaki helyesen tudja értékelni saját magát. Én végzem a kötelességemet, mint brámana, mint ksatria, mint vaisya és sudra, és jól végzem a kötelességemet, azt, amit kell csinálni, és ezért el vagyok ismerve egy megfelelő módon, egy helyes módon egy társadalomban. És amikor valaki ebbe a helyzetbe van, akkor tud alázatos lenni, akkor hajlandó beismerni a hibáit. Ugye, amikor valaki önbecsülés problémája van, akkor, hogyha valaki azt mondja neki, hogy hibázott valamit, akkor mit fog csinálni azonnal? Védekezni fog, hogy én nem hibáztam. Miért kell megvédenie magát? Bizonytalan. Mert hogyha kiderül, hogy én hibáztam, akkor nem fogok elég megbecsülést kapni, vagy elismerést kapni, nem fogok visszacsatolást kapni, és akkor nagyon-nagyon bizonytalan vagyok. Ugye, amikor a japán társadalomban valaki, főleg egy vezetője társadalomnak valamilyen hibát követett el, egyet, mi volt tőle elvárva? Hogy öngyilkos legyen. Ez egy egészséges társadalom. Valaki csinál egy hibát, és akkor öngyilkosnak kell lennie. Mit fognak ezek az emberek csinálni egy ilyen társadalomban, ahol az van elvárva, hogy öngyilkosnak kell lenni, hogyha te csinálsz egy hibát? Félelem, és még? Tökéletesen végzik. Hiba nélkül. Tökéletesen végzik. Ugye mindenki tökéletesen végzi a kötelességét hiba nélkül. Nem? Lóri, igen, de ő a kivétel. Akkor próbálják eltakarni. Próbálják eltakarni, és ott vannak a hibák, csak mindenki próbálja eltakarni azt. De egészséges önbecsülés az azt jelenti, hogy nem kell eltakarni, ez nem azt jelenti, hogy valaki csináljon hibákat, hanem mindig lesznek hibák, úgyis lesznek. Tehát hibákra nem kell külön törekedni, tehát hogy jó hírem van mindenki számára, hogy nem kell törekedni a hibákra, azok majd lesznek úgyis maguktól. Krishna mondja Arjunának a Bhagavad Gita-ban, hogy minden törekvést befed valamilyen hiba. És Shyam Bihari Prabhu átköltötte egy kicsit, hogy minden hibát befedett kis törekvés. Tehát alázat az azt jelenti, hogy nekem nem kell eltakarni ezeket a hibákat, mert Krishna elfogad így is. Tehát, hogy én parányi vagyok, és nekem nem kell hatalmassá válni. Ugye, mert amikor a parányi dzsíva próbál nagy lenni, az mit jelent? Ugye ezt jelenti hamis büszkeség, hogy próbál felfúvalkodott lenni. És amikor valaki próbál felfúvalkodott lenni, akkor az nagyon hülyén néz ki egy idő után. És minél jobban próbál, annál hülyében néz ki. Ugye, amikor a Srila Prabhupád mondta ezt a példát, amikor két béka találkozik, a békának a kútjába, pont aktuális téma. Egyszer még nagyon régen húztam ki a kútból békát, szerencsére nem most. De ugye néha lehet időnként találkozni érdekes dolgokkal a kútba, hogyha nincs, főleg nincs rendszeresen húzva. És akkor ez a béka találkozott egy másikkal a kútba, és akkor mesélt az Atlanti óceánról. És akkor a béka kérdez, hogy mekkora ez az Atlanti óceán. És mondta, hogy ez nagyobb, mint ez a kút. Mennyivel nagyobb? Hát nagyon nagy. Kétszer akkora, ötször, és akkor elkezdte így felfújni magát. Azért, hogy akkor próbálja tartani a lépést az Atlanti óceánnal, hogy... De ugye akkor előbb-utóbb kipukat. Ugyanúgy, amikor ez a hamis büszkeség, ez a hamis önértékelés, szükségünk van ilyen külső megerősítésekre, akkor nem jól nézünk ki. És akkor ezért ez nagyon nagy probléma. És a Varnásram Dharma igazából az egy lépcső az alacsony önértékelés és az alázat között. Az ácsárják, ugye Srila Prabhupád is említette, hogy 50% a missziója, hogy akkor megalapítsa a Varnásramot. Ugye mert mi hallunk arról, hogy csak léleknek kell lenni, Krishna szolgájának, de nem olyan könnyű nekünk fellépni egyből a szintre. Próbáljuk gyakorolni, de látjuk, hogy nem olyan könnyű. Amikor Krishna elkezdi tanítani Arjunát a Bhagavad Gita-ban, mi az első tanítás, amit ad neki? Miről beszél? Nem ez a testünk, hanem lélek vagyunk. És akkor Krishna beszél különböző aspektusainak a lélekről, hogy örökkévaló, mindig létezi, és ősi, és hogyha a test el is pusztul, ő sohasem tisztul el, nem lehet megvágni, megégetni, stb. Egészen a 30. versig ezt részletezi. És akkor utána van egy váltás. Ki emlékszik, hogy a 2. fejezet 30. versi után mit mond Arjunának? hogy te ksatria vagy, és a vallásos kötelességedet végezve neked harcolnod kell a vallásos elvekért. És utána folyamatosan azt súlykolja Arjunának, hogy te ksatria vagy. Amikor én ezt először láttam, akkor gondolkodtam, hogy eddig lélek volt, most meg ksatria lett. Hogy miért van ez, hogy eddig lélek volt, miért nem jó ez? Miért kell most ksatriának lenni? És ez volt Arjunának a dilemmája is, hogy itt beszél nekem arról, hogy lélek vagyok, meg minden, örökkévaló és ősi, és akkor Arjuna kezd megkönnyebbülni, hogy akkor meg tudja úszni a csatát, hogy ez jó lesz, akkor nem kell harcolnom. És utána van egy váltás, hogy akkor te ksatria vagy, és harcolnod kell, és így, és úgy. De Krishna ezt egy nagyon konkrét céllal tette. Azért tette, mert ugye itt az azonosítási hierarchiába, akkor nekünk a testi azonosítás és a lelki azonosítás között van egy rés, ami a varnásam, hogy akkor nekünk kell egy jól megformált hamis ego ahhoz, hogy tudjuk helyesen végezni a kötelességünket, és amikor valaki megállapodik a kötelességeibe, helyesen végzi a kötelességeit, akkor fel tud lépni a transzcendentális szintre. És ezért van hangsúlyozva nekünk, ugye ezért hangsúlyozza a Srila Sivara Maharaj a varnásram építést, mert nem olyan könnyű mi számunkra feltételekhez kötött lelkek számára, hogy csak úgy fellépjünk a transzcendentális szintre. Krishna szolgái vagyunk, rengetegszer hallottuk. Nem ez a test az énünk. Ezt is hallottuk rengetegszer. Lelkek vagyunk. Mennyire tudunk ezt szerint cselekedni? Ugye lélekként cselekedni az azt jelenti, hogy csak szimplán valaki a kettőségek fölött van. Tisztelet, gyalázat, siker, kudarc, boldogság, boldogtalanság nem befolyásolja. Mindenkinek sikerült már? Mindenkinek? Nem mindenkinek még. Jó, nem olyan könnyű. Nem olyan könnyű csak így a kettőségek fölé emelkedni. És a varnásram rendszer az pont ezt a hiányt próbálja pótolni, hogy végezzük a kötelességünket, amikor nehéz. Ugye amikor valakinek van egy kisgyermeke, akkor vannak nehézségek, sír éjszaka, és nem minden úgy történik, ahogy elképzelte. Amikor valaki belép a grihasztha ashramba, akkor vannak elképzelései, hogy mi fog ott történni. Én mindig szoktam mondani a újdonsült társulókkal, hogy nem probléma, hogy vannak ezek az elképzelések, de ne lepődjetek meg, hogy nem az lesz majd, amit elképzeltetek, csak úgy jelzem előre, hogy azért úgy más lesz, de hogy nem baj, hogy vannak ezek az elképzelések. Mert más az, amit mi elképzelünk, és más a valóság. És a kötelességek rendszere az segíti nekünk, hogy akkor szembesüljünk a valósággal, hogy mi a kötelességünk, és ez egy lépés arra, hogy akkor fel tudjunk utána lépni a transzcendentális szintre. És az alázat és a helytelen önazonosítás, vagy alacsony önértékelés között van az, hogy mi az én kötelességem a társamban, hogy tudom én helyesen végezni a kötelességemet, mert hogyha én helyesen végzem a kötelességemet, akkor kapok megfelelő viszonzást másoktól, akkor egy közösségnek a része vagyok, ugye, mert amikor valaki individumként azonosítja magát, akkor egyedül van. Amikor valaki a varnásamban van, akkor egy közösségben van. És akkor nagyon, nagyon kiterjedt a kapcsolatrendszer, ahonnan tud segítséget kapni. Amikor valaki egyedül van, nagyon kevés embertől tud segítséget kapni, és minél jobban egyedül van, annál kevésbé. Amikor valaki része a varnásam társadalomnak, az azt jelenti, hogy nagyon sok helyről tud segítséget kapni. Rádanát Marács mondott egy példát, és ezzel fogom befejezni, hogy van az egyik tanítvány, azt hiszem dél-indiaiak, és Dél-Indiában a család az azt jelenti, hogy az nagyon sok ember, hogy az lehet 100 ember is a szűk családi kör. Tehát, hogy amikor csak a szűk családi kör van, akkor az 100 ember mondjuk. Amikor voltunk a húgomnak az anyósaiknál, és a húgom anyósának van 6 vagy 7 testvére, és az apósának van ott is van, vagy 8-9 testvér, és amikor a szűk család együtt van, mert ugye nekik is vannak gyerekeik és unokáik, a szűk család az 80-valahány fő. Tehát amikor csak ő a testvéreiket és a testvéreiknek a gyerekeit és unokáit hívják össze, az 80-valahány ember, ez a szűk család. És ez azt jelenti, amikor van egy ilyen szűk család, akkor hogyha valamire szükség van, akkor nagyon sok ember tud segíteni. És akkor mondta Rádanát Maharács, hogy amikor van egy ilyen szűk család, ami 100 fő, és az egyik hölgynek születik egy gyereke. És ugye egy anyának szüksége van időnként pihenésre is, mert a gyerekkel van sok minden tennivaló. De amikor nagyon sok hölgy családtag van, akkor rá tudja bízni egyikre vagy másikra, nagyon sok helyről tud segítséget kapni. És mondta, hogy ilyen indiai nagy családokban, amikor a gyerekek kicsik 2-3 évesek, nem tudják pontosan, hogy ki az anyukájuk, mert annyi anyukájuk van. Mert ennél a hölgynél is vannak, annál is, és mindegyik nagyon szereti őt, és kell egy kicsit idősebbnek lenni, hogy megértse, hogy pont melyik az anyukája, mert annyi hölgy veszi körül, és annyi hölgy szoptatja is, tehát, hogy nem csak, hogy akkor pont nem tudja, hogy ki is az ő anyukája. És amikor valaki egy ilyen környezetben van, akkor van egy helyes, hamis egója, amin nagyon könnyű fellépni a transzcendentális szintre, mert mint emberként megkapja azt, amire szüksége van. És alacsony önértékelés az azt jelenti, hogy emberként valaki nem kapja meg, amire szüksége van, és mindig ezután fut, hogy mikor fogom megkapni ezt, amire szükségem van. Köszönöm szépen. Még van pontosan 25 másodperc kérdésekre, vagy hozzáfűzésekre. Van esetleg valakinek egy... Ez az elején működhet, de nagyon fontos, hogy valaki ne csak azért csinálja a kötelességeit, vagy a lelki gyakorlatait, mert hogy mit gondolnak róla mások, hanem ugye ezeknek van célja. Hogy ne azért énekeljük a Hare Krishna Maha mantrát, mert ez van tőlünk elvárva, hanem azért, mert ugye ez a Yuga Dharma, ez a kapcsolatunk Krishnával, ezt ígértük a lelki tanítómesterünknek, és amikor énekeljük a Szent Nevet megfelelően, akkor a Szent Névnek nagyon nagy íze van. Amikor valaki végzi a kötelességét, lehet, hogy a kötelesség az keserű az elején, ugye, mert a kötelesség az mindig arról szól, hogy valami nehézség. De amikor ugye beszél Krishna a boldogság, a jóságban, ami méreg az elején és nektár a végén. De amikor valaki végzi a kötelességét helyesen, akkor ebből a kötelességből ő kap erőt, és kap egy belső stabilitást, hogy én tudom végezni ezt a kötelességet még a nehézségek ellenére is. És ez a közbülső lépcső, tehát, hogy ez jó az elején, de ezt nem szabad megtartani, hogy ez legyen a motiváció, hanem hogy valaki... Igen, én akarom helyesen végezni a kötelességeket, azért, mert ezt várja el Krishna, ez Krishnának a rendszere, és ez a varnásam Krishnának a rendszere azért, hogy felemeljen bennünket a transzcendentális szintre. Ez így jó? Jó, még egy, aztán befejezzük. Igen, mindenki hallotta a kérdést? Tehát, hogy az volt a kérdése a Gopika Sutta Prabhunak, hogyha valaki azonosítja magát a varnásom kötelességével, hogy ez nem lehet egy veszély, ugye, mert hogy akkor viszonylag kényelmes lesz az élet, én kapok segítséget, és megvan minden, amire szükség van, akkor gondoljuk, hogy hát végül jó ez így. De ugye azért szükséges, mert a varnásom társadalom biztosít még egy dolgot, hogy a szaduszangát, hogy a szenteknek a társaságát, akik fognak bennünket figyelmeztetni arra, hogy elvágják ezt a hamis azonosítást, hogy jó, hogy van ez az azonosítás, de ez még mindig hamis. Ez egy közbűső lépcső. Ez nem ez a végcél, ez csak egy közbűső lépcső. Ugye, hogyha valaki föl akar menni a második emeletre, de nincs lépcső, ami felvezet a második emeletre, akkor nem tud fölmenni. De nekünk nem az a célunk, hogy egy lépcsőn maradjunk, hanem van egy célunk, hogy hova akarunk eljutni. Ugyan mi el akarunk jutni addig, hogy Jivéra Szarúpa, hogy Krisnéra Nitya Dász, hogy mi Krisnának a szolgái vagyunk, és akarjuk pontosan tudni, nem hogy csak szolgái, hogy pont milyen szolgái, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Krisnával, és még ennek vannak részletei. De ahhoz, hogy ezt elérjük, kell ez a közbűső lépcső, mert olyan feltételekhez kötött lelkek számára, mint mi, akik olyan háttérből jönnek, amilyenből mi jövünk, akkor a varnásom kötelesség az egy fellépés, főleg a mai társadalomban, ugye, amikor ugye varnásom darma, hogy valaki végzi a házastársi kötelességet, hogy nincs elválás. Ugye itt a nyugati világban akkor van probléma az elválással, még a bakták között is, ugye, pont a varnásom hiánya miatt. Mert valaki, én mondtam valamit, hogy én azt mondtam, azt a fogadalmat tettem, hogy én ezzel a hölgyel leszek egész életemben, és akkor én ígérem neki, hogy én fogok vigyázni rá. Tettem ezt a fogadalmat. Ez egy varnásom fogadalom. És amikor valaki ezt megtöri, akkor problémája lesz. Mert akkor nem, hogy nem írja el a lelki szintet, hanem még a anyagiba is beragad. Mádovánanda Prabhu, hozzáfűzés? Kell. Thank you. Thank you. Köszönjük szépen. Thank you very much. És a konklúzió, hogyan, mi a különbség az alázat és a helytelen önbecsülés között? Még egyszer, ki emlékszik? Ugye a külső megerősítés, ez volt az egyik. Milyen érzés a kettő, mi a különbség a kettő érzés között? Van egy negatív érzés, és egy nagyon pozitív, nagyon felemelő érzés. Akkor mi volt még a különbség? Tessék? Azonosítás. Ugye, hogy mivel azonosítja magát valaki, ugye egy alacsony önértékeléssel rendelkező személy mindig magára gondol. Az a probléma, hogy mindig magára gondol. Amikor valaki alázatos, akkor Krisnával van kapcsolatban. Ugye, és amikor valaki alázatos, akkor neki nincs szüksége erre a külső megerősítésre, mert kapcsolatban van Krisnával, és akkor Krisnával való kapcsolata az teljesen elégedettséggel tölti el. Tehát, és a kettő között az átmenetet, ez segíti, hogy valaki végzi a kötelességét. És akkor, amikor valaki úgy érzi, hogy van ez a problémája, akkor helyesen próbálja végezni a kötelességét, természetesen végzi a lelki gyakorlatait, amit előírt számunkra, előírtak a lelki tanítómestereink, és akkor lépésről lépésre ezt a kettőt együtt, akkor valaki el tud jutni a transzcendentális szintre, mert amit mi kaptunk, az tökéletes, és akkor próbáljuk helyesen alkalmazni. És akkor előbb-utóbb, reméljük, hogy inkább előbb, mint utóbb eljön az a szint, amiről beszélt Mádvánanda Prabhu, hogy mi is elérjük ezt a ragaszkodásnak a szintjét, hogy akkor ragaszkodással tudjuk végezni az odadó szolgálatunkat szeretettel Krisna felé. Úgyhogy ez a célja, és minden más csak azért van, hogy akkor ezt elérjük. Köszönöm szépen. Grantarács Simat Bhagavatam ki, Srila Prabhupát ki, Sisi Ráda Sáma Sundar ki, Jainitai Góra Primanandi, Góra Bhakta Vrinda ki.